Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, az első fejezetben, a harmadik verstől a hetedik versig a következőképpen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásatokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásatokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek. Mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Életünk folyamán vannak, lehetnek veszteségeink, melyek akkora sebeket ütnek a lelkünkön, hogy azokat teljességgel még a múló idő sem képes begyógyítani. Társ elvesztése, gyermek elvesztése, súlyos betegség elhordozása. Ezek olyanok, amik hosszú évek után is a lelkünket komoly kihívások elé állítják, és nem mindig tudunk megfelelni ezeknek. Rendjén is van ez, hiszen emberből vagyunk. Mégis tapasztalni keresztények között nem egyszer olyat, hogy az el nem gyászolt szerettük veszteségét szinte túljátszva bizonságot tesznek arról, hogy ők már mennyire tudják, hogy elhunyt hozzátartozójuk az Istennél van. Reménységünk lehet afelől, hogy az Istennél van, de hagyjuk meg az üdvösség kérdését a jó Istennek. Az ő dolga az üdvösség kérdése. A mi feladatunk az, hogy mi mit teszünk itt halálunk előtt. Annyi bizonyos, hogy veszteségtudattal vigasztalanul élni a világban nagyon nehéz. Fájdalmainkat éveken át hordozhatjuk magunkban, és azok intenzitása, ez is tapasztalás, sokszor alig-alig múlik. Mert mindig a vigasztalás akkor történik, ha közösség van. És vigasztalni akkor tudunk, ha meghallgatjuk azt, amit mások elmondanak. Milyen szép, amikor valaki ott van a közelünkben, és bizalmat szavaz nekünk. A fájdalom az egy olyan nehéz teher mindannyiunk életében, amely csak is a kisközösségben tompul. A dialógusban oldódik. Luther Márton nem véletlenül mondja, hogy az evangélium negyedik megjelenési formája a testvéri beszélgetés. Mert hogy az evangélium az megjelenik a keresztségben, az úrvacsorában, az igehirdetésben és az őszinte beszélgetésben. Vigasztalásban az ember, ha eszköz lehet, az kiváltság. Hiába akar valaki vigasztalni, hogyha mégsem őt választja ki az a másik ember. És bármennyire is igyekszünk vigasztalni, még hogyha minket ki is választott az a másik ember, igazi vigasztalást csak is az Isten adhat. Mert a szenvedés az az isteni titokzatosságnak a része. Isten adhat a szenvedésre gyógyírt. Csoda ez. Csoda a javából. Ahogyan csoda az is, hogy teljes veszteségeink ellenére is még élhetünk. Bármennyire is igyekszünk megérteni az életet, amit látunk, benne a sajátunkat is, amit tapasztalunk ebben a világban, ismeretünk mindvégig töredékes marad. Nem véletlenül írja Pál az első korintusi levélben, ismerős a 13. fejezet, hogy tükör által homályosan látunk. Tükör által homályosan látjuk nem csak a világot, annak mozgásait, de magát az Istent is. Majd az odaátban lesz a teljesség. És Pál éppen azért, mert tudja, hogy rész szerinti a mi ismeretünk, ezért ezt a levelét, ezt a második levelét rögtön vigasztalással kezdi. Tulajdonképpen ez a néhány felvezető, bevezető mondat a mai igénk, a vigasztalás. Nem véletlen az, hogy vigasztalással kezdi. Ez a korintusi gyülekezet egy eléggé furcsa gyülekezet volt. Meglehetősen vegyes összetételű, voltak benne igen gazdagok, voltak benne igen szegények, voltak benne olyanok, akik nagyon büszkék voltak a jól tájékozottságukra, és voltak olyanok is, akik másképp gondolkodtak arról az evangéliumról, amit Pál hirdetett nekik. Így aztán szakadások is voltak, sok-sok minden baj volt ott, és sokan megkeseredtek. Mert hogyha az ember nem lát megoldást, akkor az ember megkeseredik. Ezért kezdi vigasztalással Pál a levelét, mert Pál tudja, hogy nem ő vigasztal, ő csak eszköz a vigasztalásban. Aki vigasztal, az maga a vigasztaló, a paraklétos, akit elküld Krisztus mennybe menetele után 10 nappal. Egyedül Isten tud vigasztalni, a Szentlélek Úristen. És aki ezt a tudást a szívébe zárja, az utána tud vigasztalni másokat is. Nem úgy, hogy elindul és azt mondja, hogy én megyek most vigasztalni, hanem az Isten szent lelke hívja őt arra, hogy most vigasztalhatsz. A vigasztalás a keresztény ember, a Krisztus követő ember vigasztalása nem úgy hangzik, hogy meglásd, minden újra rendben lesz. Ha ez tényleg így lenne, akkor ez azt jelentené, hogy képes valaki visszaforgatni az időkerekét. Nem vagyunk képesek. A veszteség veszteség marad. Az áldozat nem jön vissza a temetőből. De ha valaki az Istennel vigasztal, és részesedő jelenlétével biztatást tud nyújtani, akkor ott történik az Isten. És ez egy nagy-nagy csoda. És a veszteség legnagyobb terhe mindig az, hogyha egyedül, magányosan kell elhordozni ezt a terhet. Ha van valaki, aki ott van mellettünk, akkor az a teher, az könnyebbé válik. Földi utazásunk során számtalan ok adódik, ami elkedvetlenít minket, keresztényeket is. Átélni a sikertelenséget, az eredménytelenséget, a betegséget, a veszteséget, ezek mind-mind megkeseríthetik az embert. Más azonban a megkeseredés, és más, amikor elkeseredünk. Ha valaki megkeseredik, akkor eltávolodik az Istentől. De ha valaki elkeseredettségében az Istenhez fordul, akkor közelebb kerülhet az Istenhez. De ez mindig közösségben történhet meg. Ha egyedül vagyok, teljesen magányos, akkor nagy valószínűséggel én csak perlekedem az Istennel. Ha van közösség, ahová tartozom, ahol szükség van rám, ahol számolnak velem, akkor bizonyára, mivel együtt vagyunk, közösen könnyebb elhordozni a kereszteinket is. Mert a közösség szeretete vigasztal. Ezt adja át Pál. Vigasztaljátok egymást. Ha a közösségben Isten a legfontosabb, akkor az ő szeretete megnyilvánul abban a közösségben. Az emberek egymás közötti viszonyában, akkor történik az Isten. Aki ugyanis valóban szereti az Istent, az valóban szereti az embertársát is. A vigasztalás ígérete az nagy gyógyír. Csak ennyi, hogy egy ígéret? Az ígéret nagyon fontos. A vigasztalás ígérete a bajban, a próbatételek között a legtöbb. Ha nem hisszük el, hogy Isten gondot visel mindannyiunkról, akkor hamar a reménytelenség mocsarába süllyed az életünk. És amikor az ember reménytelen, akkor az ember még a szalmaszálba is kapaszkodik, mert onnan is segítséget vár. Segítség azonban egyedül csak is az Istentől van. fölülről jön a segítség. A hívő ember tudja, hogy bár nem látja az Istent, de tudja és érzi, hogy neki gondja van minden gyermekére. Ha minden verébre gondja van, akkor gondja van rám is. Isten szeretete az, ami képes a lelki sebeket begyógyítani. Ne vigasztaljunk senkit azzal, hogy az idő majd begyógyítja a sebeket. Az idő nem gyógyítja be. Egyedül az Isten. És ez az én megtapasztalásom, az is csak rész szerinti. Majd az odaátban lesz a teljes gyógyulás az odaátban van. De már itt a földön belesimulhatunk Isten tenyerébe, és átélhetjük, és megtapasztalhatjuk, hogy vele együtt földi életünk nem síralomvölgy, hanem az egymásra találás, jó lehet kalandos, de mégis legcsodálatosabb örömforrása. Aki a találkozásokban nem olvassa a jeleket, és sajnos elfelejtettünk a képekben olvasni a szimbólumokat, nem értjük ezeknek az üzenetét sem, így aztán a történéseket sem értjük, amikben benne vagyunk, és azt látjuk, hogy bottal és vesszővel vigasztal az Isten, de ahelyett, hogy az Istenre figyelnénk, inkább a botot meg a vesszőt elemezgetjük. Ennek végső soron a félelem lesz a következménye. Soha ennyire nem volt depressziós ez a világ, és elsősorban ez a keresztény világra nézve igaz. A kórházak csordultig tele vannak pszichiátrai betegekkel, és a társadalom jelentős része is tömve van nyugtatókkal, antidepresszáns tablettákkal. 300 millió embernek írnak fel antidepresszáns tablettát. Jól van ez így? Így kell ennek lennie? Bizonyára nem. Nem a pirula ellen szólok, de minden áron a tablettáktól várni a megoldást, balgassák. A pirula néhány dologra ad megoldást, de nem mindenre. És aki elhiszi azt, hogy a pirula mindenre ad megoldást, az nem látja, hogy milyen is az élet. Vannak olyan élethelyzetek, amikre egyedül csak is az Isten a megoldás. A mindenhatóba kapaszkodó ember így a legkilátástalanabb helyzetekben is erőt kap a reménykedésre. És ez rendkívül fontos, hogy amikor már semmi reményem nincs, akkor még ott van a végső reménység, maga az Isten. Amikor elhordozhatatlannak tűnő bánat ér minket, akkor nyilvánvalóan kétségbe esünk. Ilyenkor kiutat a lelki mélységből, visszautat az életbe, alternatívát a továbbra, csak az Istenbe vetett bizalom és reménység teremt. A veszteség ütötte sebet mások vigasztalása enyhíti ugyan, de csak is, ahogy mondtam, az előbb Isten gondviselő szeretete gyógyítja. Ha kétségbe is esünk sorsunk rosszabbra fordulása miatt, akkor is tudjuk, ez a tapasztalásunk, hogy Isten kezében vagyunk, életünk biztonságban van, a nátszál életünk, a töredezett, és Isten majd megoldást ad mindenre. Miért? Azért, mert Istentől kaptuk az életet. Ő a mi célja az életünknek. A mi életünknek célja van. Nem céltalanul élünk ebben a világban. A mindenhatóba vetett hitünk, jól lehet ez a másik ember számára alig ismerhető meg, hiszen csak körüldadogni tudjuk, próbáljuk, próbálja a pap is. A mindenhatóba vetett hitünk képes egyedül békességet teremteni a lelkünkben. Van emberi magyarázat, nyelvtani csűrcsavar, filozófia belekeverése a hétköznapokba, mind-mind kudarcra ítélt okoskodás. Márpedig a bajtól az ember szabadulni akar. És ilyenkor nem ötletekre van szüksége, hanem segítő erőre. Na ez egyedül az Istentől jön, a szabadítóból. Hogyan? Jelek folyamatosan vannak az életünkben. Olvasnunk kellene belőle. Képzuhatagos világban élünk, és mégis elfelejtettünk képekből olvasni. Azonban a jelekből megfejthetjük az irányt. Minden a fény felé törekszik. Minden élet az Isten felé törekszik. Ez az Isten világa, ami vonz mindannyiunkat, ez a világ, az Isten titokzatos világa. Sajnos sokszor a hívő ember sem veszi észre, hogy minden földi esemény, minden történés, minden tapasztalás, ami éri, azok útmutató táblák az Isten felé vezető fölfele úton. Talán te is láttál, tapasztaltál ilyen ég felé mutató táblát az életedben. Fűszálon mászó katicabogarat, a csigaház spiráljának végtelen bemutató csendjét, egy könnyet letörlő vigasztaló mozdulatot. Mert Isten mindenben benne van, mindenütt ott van. Isten mindent lát, Isten mindannyiunkat hív. Hív az ő teljességének megismerésére. Talán éppen a mai nap egyik váratlan pillanatában. Ha elfogadjuk ezt a képet, hogy az út az életet jelenti, akkor az úton levésnek az értelme, hogy eljussunk a célba. A célba pedig eljutni csak akkor tudunk, ha mindvégig hűséggel kitartunk. A cél nem az úton levés. A cél maga az Isten. Az első keresztények magukat úgy határozták meg, hogy úton levő közössége, communio viatorum. Mert tudták, hogy az élet teljessége az Istenben van. Aki nem így látja, úgy gondolja, hogy teljes az élet Isten nélkül is, az nem látja az egészet. Csak az egésznek egy szeletét, egy részét. Az egészbe, a teljességbe kerülést, mi ezt tudjuk, ezért találkozunk Isten dicsőítésére vasárnapról vasárnapra. Mi tudjuk, hogy az egészbe, a teljességbe kerülést egyedül az Isten adja. És Pál apostol ezt üzente levelében a korintusiaknak is. A Szentírás jó híre ugyanakkor, hogy Isten vigasztalással gyógyít mindent. Ennek mértéke nem ember léptékű, mert Isten ezeken keresztül, isteni távlatokba emel minket. Kell-e azonban a vigasztaláson kívül valami más is? Másképpen mit ér, ha az egész világot megnyertem, de lelkem vigasztalhatatlan? Bejártam a világ összes számon tartott útját, végigrohantam az élet nagy autósztrádáin, megálltam sok-sok pihenőhelyen, gyönyörködtem a panorámában, de otthonra sosem találtam, mert soha nem várt senki. Az Isten azonban vár. Ha nem hisszük el, hogy az Isten vár ránk, akkor csalódhatunk. Csalódhatunk másokban, és néha önmagunkban is. A hívő ember azt tudja, hogy egyedül nem megy. Kell a támasz, kell a segítség, kell az Isten. Nem elég, bár nagyon fontos velünk élő társunk bátorítása, vigasztalása, szeretete, de vannak pillanatok, amikor hiába kapaszkodunk egymásba, a felemelkedést egyedül az Isten tudja kieszközölni. Bár van igazságtartalma a régi szólásnak, egyszer fenn, egyszer len, de ez mégsem vigasztalja azt, akit az élet eseményei maguk alá gyűrtek. Amikor hullámvölgyben vagyunk, akkor olyan távolinak tűnik a hullámhegy. A hívő ember sem mentes az eleséstől. Amikor elbukik, ugyanúgy sárba esik, mint mindenki más. Koszos is lesz, sebeket is kap, s ugyanúgy fáj neki, mint annak, aki nem számol sorsának urával. Akkor mégis mit tesz minket mássá? Elsősorban a hitbeli reménységünk, hogy Isten megment minket minden élethelyzetben. Ezért ellentétben a teremtőtől elfordulókkal, ha el is esünk, gyorsan felállunk, és hálát adunk az elszenvedett nyomorúságért. Na ez az a pont, amit nem ért a világ embere. De mi tudjuk, hogy ez a hitből fakadó bölcsesség, a hitben járás gyakorlata. És a hitben járás az pedig mindig fölülről jövő ajándék. Próbálnak betudni a kellemetlenséget, kihívásnak a bajt, és emelkedésként fogadni a tragédiát. A világ embere általában dramatizálja a helyzetét, tragédiának állítja be a kellemetlenséget, és az élet velejárójának tekinti a bajt, s nem, vagy alig próbál megtenni valamit ellene. A Krisztus követő ember azonban igyekszik legyőzni mindazt, ami elválasztja őt a széptől, a jótól. mert dinamikusan változó életét mindig örökkévaló Urának kezében tudja, aki mindig jutalmaz, és a legnagyobb jutalom maga a békesség. A megnyugvás mindig örömmel is jár, mert ezt megújító erővel együtt kapjuk a jó Istentől mindig. Ilyenkor, csak is ilyenkor helyre billennek dolgaink, és ebben az állapotban gyógyulhatnak sebeink, mert észrevettük, hogy Isten tenyerében vagyunk. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, hogy rajtunk van atyai szemed. Jól ismered gondolatainkat és kívánságainkat. Tisztíts meg minket minden hamisságtól és képmutatástól, hogy egyedül téged keressünk imádságainkkal, és embertársaink javát szolgáljuk jó cselekedeteinkkel az Úr Jézus Krisztus által. Amen.